folytatni szeretném ezt a sorozatot, amit még novemberben hagytunk abba, vagy félbeszakítottunk, élni Isten királyságában. Mert még csak félig fókuszáltunk a lényegre, csak félúton megálltunk. Én tudtam, hogy fogjuk folytatni, de most megyünk bele majd szépen abba, hogy mit jelent ez az újfajta élet, ami emlékeztek, hogy így szimbolizáltak, hogy van ez a földi, ez a szemtől lefele élet, amiben annyi erőd van, ami neked van, vagy amit ki tudsz szívni a másikból, és kihasználni tudod, vagy felhasználni másokat. Vagy van a C4-zet, ugye egyenlő emszer C4-zet, vagy van a C4-zet, ami igazából végtelen erő. Ez az Isten ereje. És azzal, hogy eljött Isten királysága, és ez egy kicsit úgy kell elképzelni manapság ezt az Isten királyságát, hogy tehát gyakran összezavarodunk benne, főleg a gyógyulás terén, vagy ott szokták ezt nagyon összekeverni, mert Isten királysága már eljött. De úgy is beszél róla Jézus, hogy majd egyszer ott leszünk. És van egy ilyen átfedés, hogy eljött, vagy nem az van, hogy nem volt, és majd lesz egy pont, amikor majd lesz, és minden úgy lesz, ahogy az Isten királyságában, ahogy Istennél, a mennyben, hanem van egy átfedés, és ez az átfedős időszak, ez a föld, amikor Jézus elhozta. És itt még itt vannak azok a sok korlátozott dolgok a földön, ugye amíg itt élünk, amíg vége nem lesz ennek a földnek, amíg meg nem halunk a mi testünkben, de már Isten királysága már lelepleződik ebben az időszakban is. De vannak korlátozó tényezők. És aztán majd lesz egy nap, amikor már ez nem lesz. És akkor... Na. Vannak, ahol már lassabban megy el az üzenet. 23 másodperccel. Itt a teremben is a YouTube-on követnek a követők. Fel vagy iratkozva, Gábor? Fel vagy iratkozva? Igen, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és akkor ti is kapjátok az üzenetet, amikor vonalban vagyunk, vagy megtudjátok nézni az üzeneteket. Na, szóval, köszönjük, Gábor, hogy emlékeztettél erre. Tehát lesz majd, amikor már csak Isten királysága lesz, és ott már nem lesz szomorúság, ott már nem lesz fájdalom, ott már nem lesz, ott teljesen meggyógyul mindenki, ott már nem lesz gáz. De most még ebben az átmeneti időszakban vagyunk. És majd egy kicsit beszélek arról, hogy miért csinálja így az Isten, hogy ez olyan rejtélyes még itt, és sokszor belőtközünk a saját gyengeségünkbe, bénaságainkba, korlátozottságunkba. Ennek megvan a célja. De majd eljutunk odáig is, jó? Tehát, próbálom összeszedni a gondolataimért, csak hogy visszarakjam arra a sínre a vagont, ahol jártunk, és értsük azt is, hogy az az időszak, amiben vagyunk is, ami előttünk áll, miért fontos ez az egész téma számunkra, jó? Tehát szeretném, ha így csattognának a fogaskerekek, de nem csak agyilag fognánk fel a dolgokat, hanem szellemileg is, hogy lássuk magunkat egy olyan kontextusban, hogy miért fontos mindez az egész. Amiről beszélünk, és beszélek már hónapok óta, most attól függetlenül sejt vagy nem sejt, hanem az Isten királysága. És aztán meg fogjuk érteni azt is, hogy miért annyira különleges ez a sejt, ahol még inkább tudjuk ezt a fajta életet élni. Na, szóval, tehát fókuszálunk, ma már elkezdek beszélni nektek arról, hogy ez az új élet, ami van Krisztusban, és amit kaptunk, és ami által Isten királyságát megtapasztaljuk, ez hogyan segít bennünket a közösségben, az egymással való kapcsolatban. Ma egy kicsit beszélek nektek a megbocsátásról is, hogy történik ez. Aztán jövő héten még ebbe bele fogunk menni a szeretetbe, az agapé szeretet, de csak megcsipegetjük egy picit, mert majd arról még többet szeretnék nektek az 1 Korintus 13 alapján is. Tehát fókuszálunk rá a lényegre, a szeretetre. Jó? Egyre jobban közelítünk. Kezdtük nagyon távolról, egyenlő emszer C négyzet, hogy Isten milyen hatalmas, és aztán, ahogy ez a királyság és Isten ereje, hogy betör egy ilyen nyomorult, bűnös, Istennel nem akaró ember életébe, hogyan tör be. És hozza létre aztán belül azt a változást, hogy aztán te is akard őt, és akarj vele együtt működni. És nem az, hogy én akarom rábírni Istent, hogy működjön velem együtt, hanem hogy én akarjak vele együtt működni. Amihez persze az is nagyon fontos, hogy én meghalljam azt, hogy mit akar ő. Mert addig csak magamat hallom. Ja, na! De még vissza akarok térni egy kicsit a 2 héttel ezelőtti itteni üzenethez. Arról beszéltünk, ez egy ilyen, az volt a szívemben, hogy ez az Isten tisztelet, ami 2 hete volt, egy pára nem voltatok, és nem azért mondom ezt, mert hogy irgumburgum, csak azért beszélek róla, hogy legyen benne részetek. Ez is fontos része így, ahogy telnek a hetek, és csinálják a dolgokat. Az volt a szívem, hogy ez egy ilyen kiküldő Isten tisztelet legyen. Mert most már ott vagyunk abban a szakaszban, hogy hogy mindannyian eldöntjük, hogy az első sejtcsoportokban benne akarunk-e lenni, vagy sem. És egy néhányan 2 hete eldöntötték, 10. Volt egy ima az Isten tisztelet végén, ahol kiálltunk így a vezetők 4-en, és imádkoztunk a közösségért, és egy nagyon különleges alkalom volt. és az ima közben kértük azt, hogy aki hitben benne akar lenni, az álljon fel, és őértük külön imádkoztunk. És nyilván, akik nem voltatok itt, ebből kimaradtatok, de nem, úgy értem, hogy nem kell, nem maradtatok ki, mert imádkoztunk értetek is. És ezt a döntést meg tudjátok ti is hozni még. Ezért volt utána egy hétig ima és böjt. Böjtöltünk egy hétig, és imádkoztunk is. Azért, hogy Isten adjon álmokat, Isten adjon egbálót, és erről szólt az üzenet, hogy egbáló, ez az Isten, ahogy, mert azt mondta Jézus, hogy nincs munkás az aratásban. És akkor beszéltünk arra, hogy jaj, akkor mi lehet a megoldás? És Jézus megmondta a megoldást, imádkozzatok az aratás urához, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Oké, tehát imádkozunk, hogy Isten küldje a munkásokat. És erről a küldés szóról is beszéltünk, hogy a küldés az azt jelenti, az a szó, amikor Jézus kiűzte a démont. Kiűzte. Vagy az a szó, amikor Jézust kirángatták a zsinagógából, és vitték a szikla szélére, a szakadékhoz, mert ugye fölolvasta a Lukács evangéliumában, fölolvasta Ézsaiásba azt a részt, és magára vonatkoztatta, és úgy fölkapták a vizet, hogy meg akarták ölni, és kirángatták. Vagy amikor kirángatták Istvánt, mielőtt megkövezték volna, hogy megkövezzék. Tehát ez nem egy ilyen, imádkozunk az aratás urához, hogy ő ki noszogassa, ki babusgassa, ki simogassa a munkásokat, akárki legyen is az a munkás, de hanem Jézus használt ezeket a szavakat, hogy mi imádkozzunk, és majd ő lépni fog azoknak az életébe, akik egyáltalán hallják őt, az övéi életében nyilván, a gyermekeit, és majd ő fogja őket lökni, kiűzni, ki tolni. Tehát ez egy ilyen nagyon aktív nem agresszív szó, de mégis az, mert ha ezeket a jelenteket nézzük, akkor azt látjuk, hogy ez nem egy ilyen kedves, gyengéd, szelíd valami, hanem sokkal erősebb, sokkal töltöttebb ez a kifejezés, hogy Ekbálo. És ezért is imádkoztunk egy hétig, hogy ne mi győzködjünk másokat, vagy ne bárki ne azért lépjen bele ebbe az útba, mert mi rábeszéltük, vagy mert nem akar kilógni a sorból, vagy meg akarok felelni, vagy mit fognak szólni a többiek, vagy bármi. Ne hidd el, annak nem lesz ereje. Ha ezért vagy benne, annak nem lesz ereje. Tényleg nem lesz ereje a jövőben. Hanem az, hogy Isten lökjön. Isten lökjön ki mindenkit. Úgyhogy nem tudom, hogy telt ez a hetetek, mit tapasztaltatok meg, vagy mit álmodtatok, vagy Isten hogyan szólt hozzátok. De lehet, hogy néhányakat űzött ki, vagy úgy lökött ki, hogy tehát ő győzött meg. Úgyhogy erről szólt, úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy majd Isten tisztelet után mindazok, akik kifejezték, hogy szeretnének a múlt alkalommal, és azok, akik még nem tudtak, mert nem voltak itt, de szeretnének, még maradjunk egy kicsit nem sokáig, csak egy-két gondolatot szeretnék megosztani, így a következő lépéssel ezzel kapcsolatban, mert ugye ez képzést jelent. Ha megvan az, hogy ki az, aki azt mondja, hogy én szeretnék, és ma egyébként arról fogunk beszélni, hogy nem akkor mondom, hogy szeretnék, amikor megvan az erő, hanem engedelmességből, hogyha érzem, hogy Isten hív, és csak utána fogom megkapni az erőt. Ez így működik Isten királyságában. Erről fogunk ma beszélni. Nem az, hogy megvárom, és majd történik valami, hanem teszem, kilépek, és akkor érkezik az erő. És akkor fogok rá erőt kapni. Oké, úgyhogy azzal, hogy itt maradsz, nyilván azzal azt mondod, hogy téged ez érdekel, te részt akarsz benne venni, és akkor megbeszéljük a következő lépéseket ezzel kapcsolatban. Egy picit majd maradjatok kérlek tovább. Azt gondolom, hogy ez az üzenet, amit most már tényleg belecsapok, ez rövidebb lesz az átlagosnál, ez csak 1 óra 32 perces lesz. Igen. Na, úgyhogy Urunk, áld meg ezeket a gondolatokat, kérünk szólj a szívünkhez, hogy erőt az, hogy átadjam a gyerőt, hogy megértsük. Tényleg szükségünk van arra, hogy te taníts bennünket, és gondolatainkat, szívünket, mindenünket te ismered a legjobban, és tudsz, hogy mire van szükségünk. Úgyhogy kérünk, cselekedj. Ámen. Jó, tehát egy újfajta emberi élet és a közösség, ahová ő tartozik. Ez a címe az üzenetünknek. Jövő héten is ez lesz a címe, meg lehet, hogy az után lévő héten is. Jó? Tehát a közösség. Az új életed, és hogy működik ez egy közösségben. Szeretném, ha egy benyomással lenne az életetekre ez az új élet. Ami azt jelenti, tudod, amikor így biztos, hogy csináltam meg gipszet, vagy nem, homokoztunk a homokozóba, valaki az unokájával, valaki a gyerekével, valaki meg még mindig kijár hobbiból homokozni, mikor a gyerekek már alszanak éjszaka zseblámpával, mert nagyon szereti. Benyomást kelteni, az olyan, amikor ott van egy massza, és akkor fogod a formát, a kiflit, vagy mit tudom én mit, a csigát, és így rányomod arra a masszára, és leveszed, és ott van az a forma. Tehát benyomással voltál, tehát ott maradt az, és szeretném, ha ez az új élet, ez ilyen lenne mindannyiunkra, hogy amikor benyomással van, cselekszik, hat, ott van, aktív, akkor annak nyoma lenne. rajtunk. Oké? Ez nem olyan könnyű. Mert ez nem olyan, hogy adok nektek 3 pontot, és ezt a 3 pontot így követitek, és ezzel akkor minden jó lesz, szuper lesz, kész a recept. Tehát tulajdonképpen ez a tanítványság, amiről beszélünk, és csak úgy tudunk tanítványa válni, hogy egy átfogó képet kapunk Isten királyságáról. Legalábbis arról, amit mondtam nektek, amit most még korlátozottan meg tudunk belőle ismerni. Jó? És ez az Isten királysága, ami itt jelen van, és ami a rendelkezésünkre áll, az el tudja borítani a testedet, az érzékeidet, a lelkedet, az elmédet, és azt mondja nekünk, hogy ez az egyetlen, amiben van értelme élned. Tulajdonképpen, amikor én alkottalak téged, akkor én így alkottalak, hogy te erre vagy ki, így tudsz működni, így tudsz megdicsőíteni engem, így tudok én láthatóvá válni rajtad keresztül, hogy az Isten királyságával éled az életed, és abban éled az életed. És így jött az üzenet ebbe a világba akkoriban, régen, 2000 évvel ezelőtt, és végig söpört a földközi tenger vidékein, végig, és rövid időn belül nagyobb távolságba is. Azt mondják, hogy Tamás apostol Indiában kötött ki végül. Ott mártír halált halt, de ő olyan messzire már el tudott menni, és vitte az Úr útját, és beszélt arról az ottani embereknek. Már az első században. Oké? És a módja az, ahogy jött ez az egész, ez nagyon egyszerű volt. És pont ezért. Az egyetlen értelmes dolog, amit tehetek én ember, emberi lény. Ha már tudom, hogy az Úr megváltott engem. Hogy ennek a látásnak adom az életemet. Annak a látásnak, amit Isten adott az embernek. És köztük személyesen nekem. Oké? Tehát Jézus tanítványa az a személy, aki eldöntötte, hogy a legfontosabb dolog, amit tehet, hogy megtanul úgy Isten királyságában élni, ahogy Jézus is tette. Ezt még egyszer mondom. Jézus tanítványa az a személy, aki eldöntötte, hogy a legfontosabb dolog, amit tehet, hogy megtanul úgy élni Isten királyságában, ahogy Jézus is tette. Ez a legfontosabb. És ennek eredményeként úgy intézem a dolgaimat, úgy rendezem át a dolgaimat, úgy intézem és rendezem át az ügyeimet, hogy ez valóban megtörténjen. Figyelj, lehet, hogy ma, jó, mindegy, bocsánatot kérek ezért, de nem kell. Lehet, hogy fogok olyan mondatokat mondani, amik miatt bűntudatod lesz. Oké? Lehet. Vagy bűntudatot kelthet. De remélem, hogy nem fog. Remélem, hogy nem fog. Mert az egyik és nem ezért csinálom, hogy legyen. Jó? Ez csak az ördög próbálkozik, hogy elvegye az élét és fontosságát annak, ami fontos. És persze vannak rendezetlen dolgaink a lelkünkben, amik aztán lehet, hogy bizonyos dolgok miatt följönnek. Na mindegy, most ebben nem akarok belenni, de figyelj, az egyik legterméketlenebb elmeállapot az a bűntudat. Tehát most én nekem nem az a passzióm, hogy akik hallgatnak, vagy amikor ilyen dolgokról beszélek, akkor direkt a legterméketlenebb elmeállapotba hozzalak benneteket. Hanem pont azt akarom, hogy ezt tudjátok, hogy ez nem bűntudatkeltés, amikor magasabbra lövöm a célt, vagy valami magasabbat látsz, mint amit vagy rájössz arra, hogy hoppá, én nem ott vagyok, most nem, lehet, hogy nem is azt mondom, hogy mint szint, hanem mondjuk hoppá, nekem arra kéne menni, és én most erre megyek, és rájövök. Mert Isten rámutat, és rájövök, hogy uppá, döntést kell hoznom, hogy a helyes útra igazítsam magam. És itt érzem egy pillanatra azt a bűntudatot, amikor Isten szól, hogy ne, arra kell. Érted? De Jézus miatt is, amiért meghalt, értünk a kereszten, és feltámadt. Nem kell, hogy bűntudatunk legyen azért, mert arra megyünk. Ha rossz irányba megyek. Ez a fantasztikus az evangéliumban. Hogy Jézus meghalt, értünk. Hogy bármikor, amikor szembesünk az, hogy nem a jó irányba megyünk, vagy ránk koppint, vagy bármi, akkor nem az van, hogy büntetem magam bűntudattal, hanem odafordulok Jézushoz, hogy köszönöm, hogy te ettől felszabadítottál, és köszönöm, hogy szóltál, hogy igazíthatom magam abba az irányba, ami jó. És ami jó lesz nekem, meg jó lesz a körülöttem lévőknek is. Oké, tehát a bűntudat az egyik legterméketlenebb elmeállapot. Főleg azok számára, akik őszintén odaszánják magukat, hogy többet beleadjanak, vagy ha tényleg belerakják magukat a dolgokba, amit csak tudnak. Ha nem ilyen vagy, akkor lehet, hogy szükséged van egy kis bűntudatra. De ez csak a poén kedvéért. Ja, de szerintem a legnagyobb részünk, tehát a legtöbbet akarja tenni, amit csak lehet. Na, de a lényeg az az, hogy ne aggódjatok emiatt. Meg fogunk nézni a Kolossi 3-ból a részeket. Talán ma elolvassuk együtt a 14. versig, addig eljutunk. És ez tényleg bűntudatot tud kelteni. De hát, ha már elkezdtétek olvasni szeptember óta, vagy október óta, amióta mondtam, hogy olvassuk, és kaptatok is egy példány belőle, akkor rájöhettél, hogy ez magas léc, uram, amit itt írsz, hogy milyenek ne legyünk, milyenek legyünk, ez két komoly lista. De mindnek a célja az, hogy hogyan tudok belépni annak a valóságába, hogy megtapasztaljam Isten királyságának a valóságát. Már itt a földön. Nem akkor, amikor majd a mennybe leszek, hanem már itt a földön. Oké, mind erről szól. Abban a körülményben, amiben vagy, te már be tudsz lépni. Tehát nincs olyan, hogy de az én feleségem, de az én férjem, de az én főnököm, de az én anyagi helyzetem, de az én lakatásom, de a ez, de az. Nincs ilyen. Úgy, ahogy vagyok, azzal, amin van, beléphetek Isten királyságába. Megélhetem Isten királyságának valóságát itt a földön. Oké. Például ott van 1 Korintus 13, most nem fogunk nagyon belemenni, csak régebben, mikor olvastam, olyan volt számomra, mint akit így kalapáccsal fejbe vertek. Tehát olyan, úristen, ilyen nincs. És szerintem sokan így olvassák manapság, hogy milyen szép, meg minden, meg ünnepségeken jó felolvasni, meg mit tudom én, meg elküldeni, mit tudom én, a házasság hetén, vagy oda tolni a másik elé. De szeretném, ha úgy olvasnánk el ezt, amikor majd elővesszük, hogy lehet, hogy erre felbuzdulva már elő fogod venni ma. Szeretném, ha úgy olvasnád, hogy ez annak a leírása, ami valósággá válhat az életedben. Oké, tehát a Biblia, meg az Új Szövetség, ez nem tele van olyan dolgokkal, ami nem tud valósággá válni. Hanem valósággá tud lenni. És nem olyan, mint a 90-es évek végén egy ilyen az izraeli nemzeti parkoknak a hivatala kiadott egy ilyen közleményt, hogy döntést hoztunk, 1999-ben írtak is egy cikket, kerestem képeket róla, de nem volt, csak a cikket találtam meg, olvastam, képek nincsenek, mert nem valósult meg. Na, de ez volt benne. Eldöntöttük, hogy készítünk egy 90 méter hosszú átlátszó hidat a Genezáreti tavon, hogy mindenki megélhesse azt, hogy milyen volt vízen járni, ahogy Jézus is vízen járt. És itt tudom én, mit tudom én, milyen széles lesz, hogy leírják így, mert hogy mit tudom én, havonta hány százezer ember megfordulott turistaként, és hogy nem megtapasztalják ezt az isteni csodát, ami Jézussal is megtörtént. És akkor még odaérják, igen, és lesznek még vízimentők is a környéken, ha esetleg valaki letérne az útról, ugye? Nem valósult meg. Tényleg nagyon kerestem a neten, hogy valami képet adjanak, legalább tervezett, vagy hogy nézne ez ki, de nem volt, nem csinálták meg végül. De hogy... alkalmazzuk ezt az életünkre. Mi a valós dolgot akarjuk. Nem az, hogy fölépítünk valamit, vagy eljátszunk, megszervezünk valamit, ami nem a valós lesz. Hanem csak úgy csinálunk, hogy sokan itt úgy érezzék, hogy Isten itt van. Mert annyira jól énekel, annyira jók a grafikák, és jó a vetítés, és a hangtechnika, és a füst, meg a minden, meg a csillámpor, meg minden. Annyira fantasztikus, és jó a zenekar. Jó, most nem feltétlenül magunkról beszélek, hanem amúgy, tehát hogy mi az, amit mi bele tudunk tenni professzionálisan. És aztán te kapsz egy érzést ezáltal, és azt hiszed, hogy ez az Isten királysága. És így mész el a munkahelyedre, hogy azt gondolod, hogy ez a megtapasztalás az Isten királysága. Nem ezt akarjuk. Nem azt a alig látható, de megépített hidat a víz felszíne alatt, és úgy csinálunk, mint a vízen járnak, hanem mi a valósat akarjuk. Nem úgy csinálni, mintha. És a világ is, a körülötted lévő emberek is a valósat akarják. És az unokád, és a gyerekeid, és a szüleid a valóstól fognak megtérni. És a valóstól fog neked változni az életed, és a valóstól fog nekik is változni az életük. Úgyhogy ez a valós, csak azt akarom mondani, 600 féle módon körbeírva, hogy a rendelkezésünkre áll. Ez a valóságos élet a rendelkezésünkre áll. És lehet, hogy kipróbálnám ezt a hidat egyébként, ha arra járnék, de nem építették még. De inkább szeretném kipróbálni átlátszó híd nélkül. Péternek is ment egy pár másodpercig. Én is ki akarok úgy lépni egy csónakból, hogy... na. És figyelj, higgyétek el, ha nekem ment volna, az biztos beletenném minden önéletrajzomba. Bárhová megyek. És 5,3 másodpercig tudtam a vizen járni. Oké. Tök vagány lenne. Na, úgyhogy arról beszéltem eddig, hogy amikor meghalljuk Isten országának üzenetét, hogy királyságának, mindezek ugyanazt fejezi ki, és válaszolunk rá, tehát meghallom, és válaszolunk rá, azzal kockázatos helyzetbe hozzuk magunkat. Oké? Ez nagyon fontos. Tehát ez a valóság, amiről beszélünk. Tehát itt nem arról beszélünk, amikor az evangéliumot hirdetjük, hogy valami könnyebb életre hívjuk az embereket. Ez kéne, hogy minden rendben lesz. Meg csak Jézusnak adod az életed, rendben lesz, meg fogsz gyógyulni, a lóvé ömleni fog, persze ezekhez külön valami speciális, nagyon jó hit kell, amit ők sem tudnak megmondani, hogy mi az, de az a lényeg, hogy minden rendbe fog jönni, ha Jézusnak adod az életed. Tulajdonképpen igen, mert alapvetőleg az örökkévalóságra való életem az abszolút rendbe jön. De itt ezen a földön egy kockázatos mezőbe lépek. A hitbenjárás mezőjére lépek. Ahol már nem szem által élem az életem, hanem az hitáltal szemlélem azt, ahogy, amit Isten mond a valóságról. És megosztottam sok gondolatot arról az elmúlt hónapokban, hogy ez mit jelent. A november végén, az utolsó részben arról beszéltem nektek, hogy mit jelent a világban lenni úgy, lehet, hogy most feldereng nektek majd, mit jelent a világban lenni úgy, hogy nem e világból valók vagyunk. Ha nem emlékszel rá, akkor hallgass meg. Ez egy nagyon-nagyon gyakorlati üzenet volt, és ez már tényleg vizenjárás. Amikor úgy élsz ebben a világban, hogy te nem ebből a világból való vagy. Oké, mert megszülettél. Itt már nincs híd, ami segít. Ez valós. A világban lenni úgy, hogy nem e világból valók vagyunk. Ez már valós. Beszéltem kísértésekről, hogy hogyan von ez a lenti élet bennünket. Na mindegy, tehát hallgassátok meg újra, mert segíteni fog fölkapni a fonalat is. Na, de ez a, hogy a világban lenni úgy, hogy nem a világban volunk. Vagyunk, ez sokféle módon le van írva az írásban. Például János 3-ban van szó róla, ahol azt mondja, hogy ti szellemből születtetek. Vagy Pál ír arról a korintusi levélből, hogy senki a világból nem tudja megérteni Istent, vagy Jézust. Csak az, aki a szellemet követi, Isten szellemét. Oké, tehát természeti módon nem lehet őt megérteni, csak Isten szelleme által tud megérteni őt. Tehát két világ van, érted ezt? Két világ van. A világban vagyunk, de nem ebből a világból valók vagyunk, mert mi Isten királyságából születtünk meg. Tehát ez a világ nem birtokol minket, nem a tulajdona vagyunk. Úgyhogy már tényleg szeretném, ha kapnánk ebből egy jó benyomást. Jó? Egy jó benyomást. És úgy, hogy mindegy, hogy hol állunk. Úgy értem, az a helyzet, sajnos ma a kereszténységben, hogy simán lehetsz úgy keresztény ma, egész életedben, 40-50 éven át, hogy nem hívnak ki arra, hogy te formálódj Krisztusban. Nem kapsz kihívást. Hogy tanítvánnyá formálódj. Nem kapsz rá. Még csak meg sem adják a lehetőséget. És miközben itt van ez a megoszlás a kereszténységben, szeretném, ha kapnánk egy nagyon erős benyomást arra, hogy mit jelent ez. Hogy tanítványa lenni. Benyomással lenni. Hogy Krisztus képére formálódjunk. Hogy néz ki ez az új élet? Hogy milyen ez az új élet? Mondom még egyszer, nem bűntudatot akarok kelteni, hanem felkínálni, megmutatni azt, hogy ez lehetséges. Hogy ez egy opció, amit választhatunk. Ez az, amit Isten fölajánl neked, meg nekem is. Mindannyiunknak. És egyénileg. És ezt egyénileg döntjük el. Jó, és ezután majd fogunk beszélni 1 Korintus 13-ról, megtanulunk szeretni. Úgyhogy most nézzük a Kolossé 3-at, és majd jövő héten Apcsált is segítségű hívjuk ebben. Most egyelőre Kolossé 3-at. És tegyük magunkévá ezt a látást, hogy személyes látással váljunk. Egy pár pozitív irányt nézzünk most meg abban, amit Pál ad ebben a részben. Nem lesz kivetítve, tehát követheted a telefonodon, vagy a nyomtatott Bibliádon keresztül. Egy nagyon általános tanítással kezd Pál az Isten királyságáról. Az első négy versben, figyelj, mivel Krisztussal együtt feltámadtatok a halálból, oké, tehát már túl vagyunk a keresztrefeszítésen, hogy Jézus meghalt a bűneimért, én meghaltam vele együtt, és újjászülettem, mert ő feltámadt. Tehát innen kezdődik a sztori, hogy Mivel feltámadtatok Krisztussal együtt a halálból, ezért a mennyei dolgokkal foglalkozzatok. Hiszen Krisztus is a mennyben ül, Isten jobb oldalán. Tehát emlékeztek, amikor valamelyik üzenetben beszéltem nektek a nyitott mennyről, hogy van egy pár jelenet a Bibliában, nem sok, ahol azt olvashatjuk, hogy és megnyílt a menny. Például amikor István mielőtt meghalt a kövezéskor, akkor látta, hogy Jézus ott áll az atya jobbján a mennyben. Ez egy kis nyitott ablak volt, vagy ajtó, vagy bármi, betekintést nyert abba, hogy mi van. Tehát amit ott látsz, bármi, amit ilyen ezekről olvasunk a Bibliában, amit ott olvashatsz arról, hogy milyen a menny, ott mindig olyan. Oké? Tehát ott mindig olyan. És beszéltük arról, hogy miért van elrejtve. Majd mindjárt mondom tovább. Tehát, azt mondja Pál, a mennyei dolgokon gondolkozzatok, ne a földieken járjon az eszetek. És akkor megint visszamegy, hiszen meghaltatok. Tehát újra megint, tehát erősíti ezt a gondolkodást. Hiszen meghaltatok, az új életetek pedig Krisztussal együtt Istenben van elrejtve. Igen, a mi új életünk már Krisztusban van, és amikor majd ő megjelenik, akkor velük együtt ti is dicsőségesen megjelentek. Oké, ez lesz majd ez a pillanat, amikor majd ő megjelenik, és vele együtt mi is. Ez lesz majd ez a pillanat, amikor életedben először megismered, hogy te kicsoda vagy valójában. Tehát ilyen salakmentesen. Tehát igazán tisztán megismered, hogy kicsoda vagy. Életedben először itt fogod megérteni, hogy kicsoda vagy te valójában. Ahogy középkori gondolkodók írták ezt le, szépen és jól, hogy Isten elrejtette az emberi lélek dicsőségét, aki, tehát Isten elrejtette az emberi lélek dicsőségét az ember elől, tehát Isten elrejtette a te lelkednek a dicsőségét előled. Miért? Hogy el ne árassza azt a büszkeség. Tehát azért van, tehát ebben az átfedett időszakban azért van elrejtve, és azért nem vagy vasember, meg Superman, meg mit tudom én, hogy ne mellé döngető, büszke emberek rohangáljanak itt a földön, akik hirdetik, hogy ők a gyógyítók, meg minden, meg mit tudom én kik. És flexelnek, szellemileg flexelnek. Okay. Tehát, hogy meg fogunk jelenni Krisztussal, és biztos, hogy akkor már nem lesz gond a büszkeség, mert akkor az a test, az a bűnhöz kötött minden kötődés, az el fog tűnni. És akkor már nem kell, hogy rejtve legyen. Tehát ezért fog megjelenni. Ezért fogsz te úgy megjelenni, hogy Krisztus is megjelenik. Mert akkor ez már le lesz válaszva tőle, ami e világi, és ami bűn. És aztán ezek után elkezd beszélni, erről az 5. versben, figyelj, ezért gyökerestül írtsátok ki magatokból a régi emberi természetet, és annak minden megnyilvánulását. És itt jön egy olyan felsorás, most végig fogok szaladni rajta, nem ezen fogunk kizélni, tehát ácsingózni, ez most minket nem érdekel, a pozitív dolgokat fogjuk nézni, ami majd utána jön, de azért elolvassuk, jó? De tulajdonképpen olyan címszavakat fogok most itt felolvasni az Isten igéből, amiket ma, ha kinyitsz egy hírportált, vagy egy újságot elkezdesz olvasni, ilyen témákban vannak a cikkek fönn. Figyelj! Tehát, gyökerestül írtsátok ki magatokban a régi emberi természetet, és annak minden megnyilvánulását. 2. A szexuális bűnöket. Minden gonosz kívánságot és szenvedélyt. És a gazdagság után való vágyakozást, ami a bálványimádás egyik fajtája. Ezek miatt sújt le Isten haragja az engedetlenekre. Régen ti is így éltetek, és ilyen gonosz dolgokat tettetek. 8. verset olvasom már. Most azonban írtsátok ki magatokból a haragot, a dühöngést. Tehát ezekkel találkozol. ne mondjatok, vagy tegyetek semmi olyat, amivel valakit megbántanátok. Csupa ilyen dolog van benne a cikkekben. Ne mondjatok rosszat a másikról, és ne káromkodjatok. És 9. vers, többé ne hazudjatok egymásnak, hiszen ez a régi ember szokása volt. Ti azonban már levetkőztétek azt a régi természetet, és annak szokásait. Oké, de még egyszer mondom, nem ezekről fogunk most beszélni, hanem a pozitív oldalról, de emlékezz, hogy Pál azt mondja nekünk, hogy ezeket vetkőzzük le. Oké, vetkőzzük le. És lehetne beszélni ezekről is, ha sok időnk lenne, de beszél arról, hogy levetkőzni például haragot. Tehát van amelyikünknek a harag olyan jó régi barátja, hogy igazából már nehezen tud neki viszlátot mondani. Mert annyira be van épülve a harag az életébe, hogy magára se ismerne. Ha hirtelen a haragot így vákummal kicuppantanánk, és lásd, így néznek ki a következő heted. Ez valami lolka-bolka. Mert kicsit arra van felépítve az élet, vagy az ilyen reakciókra. Na. De jön a pozitív oldal, a 10. verstől. Figyelj. Viszont felöltöztétek az új embert, aki állandóan megújul, és így egyre inkább hasonlít teremtőjéhez, Istenhez, és egyre jobban megismeri őt. Oké. És itt megy bele abba az alapvető dologba, ahogy az emberek... Itt most pozitív dolgokról fog beszélni, de úgy beszél pozitív dolgokról, hogy mögötte vannak negatív jelenségek. És nagyon érdekes, amikor ő a pozitív oldalt fogja meg, akkor egy ilyen alapvető dolgot címez meg, tehát ahogy az emberek megvetik egymást. Az emberi megosztottságba megy bele. Verseken keresztül. És azt mondja, hogy az új emberben ilyen megosztottság nincs. Mert azt mondja, nincs görög és nincs zsidó. Mert akkoriban ment köztük a versengést. Ki a jobb? Ki a jobb? Nem ilyen az ember? És ahány földrész, mindenhol meg tudjuk mondani, hogy hol vannak ezek a... Mit tudom, Afrikában van a Hutu meg a Tutsi? A két nép, vagy a... síták, meg az arab világban, meg a szuniták, vagy mit tudom én, tehát a zsidók és a palesztínok manapság Közel-Keleten, vagy a Fradi és az Újpest, igaz? Kollega. Az ember szeret ilyen megosztottságban élni. Tehát szeret ilyen megosztottságban élni az ember. Tehát az első dolog, tehát beszél, tehát az Új Szövetség egyik korona ige szakasza ez. Kolossi levél 3. fejezet. És a pozitív dolgokról kezd el beszélni, és ezzel kezdi. Elképesztő. Csak hogy lássátok meg, hogy ez milyen súlyos, hogy ez miért van. Mert arról beszélünk, hogy az új élet, és a közösség, amiben él ez az új élet. És hogy tud igazán közösségben élni. Tehát ezért kezdi el. Mert a közösséget szétrombolja a megosztottság. De a mai ember, és úgy tűnik 2000 évvel ezelőtti ember, meg ha történet nézzük a 2000 évvel azelőtti, meg az azelőtti, mind megosztottságban élt. Tehát az első dolog, ami így felmerül, tehát ez az emberi társadalmi megosztottság. És azt mondja, ebben az új állapotban, ez a 11. vers, már nem fontos, hogy valaki eredetileg zsidó, vagy nem zsidó származású. Körülmetélt, vagy körülmetéletlen. más népből származó idegen, tanulatlan, rabszolga vagy szabad, nem számít. Más levelekben is vannak hasonló felsorolások Páltól, ott még említ különböző, tehát rabszolga és úr, ugye a főnök beosztott. Vagy férfi és nő, itt nincsen, de más helyeken van, hogy férfi és nő. Nincs férfi és nő, azt hiszem a Galácia levélben. Érdekes, hogy ezek a mai feszültségek nincsenek benne, ugye? Milyen érdekes, mint például a feketék vagy a fehérek, magyar vagy a cigány, vagy a jobb oldal, bal oldal politikában. Ezeket nem említi. Tehát ránk nem vonatkozik, ugye? Dehogy nem. Mert ő azért sorolta fel ezeket, mert az akkori világban ezek voltak a megosztottságok. Ma, ha mi megosztottságot látunk, és nálunk nem kérdés az, hogy most zsidó vagy nem zsidó, egyébként elég nagy kérdés manapság is. De ugyanúgy belesorolhatjuk a mi megosztottságainkat is, amiben mondjuk itt élünk Magyarországon, vagy konkrétan a városunkban, vagy hogyha van ilyen. Oké? De Pál azt mondja, hogy élhetjük az életünket úgy, hogy azok a megkülönböztetések, amit egyébként tudjátok miért vannak? Azért tesznek emberek így megkülönböztetés, és azért él így a társadalom, mert így akarják egymást kontrollálni. Tehát hatalomról szól. Irányításról szól. És önmaguk elhelyezése a képben. Hogyha megvetem azokat, akkor én több vagyok. Nem azért, mert akármiért, jó eredmény vagy bármi, még akkor se kéne megvetnem a gyengébb eredményt. De ha csak ideológiailag megvetem, mert ő ilyen vagy olyan, vagy olyan, amiről valószínűleg nem is telhethet, hogyha ez mondjuk származás, de mégis ő alacsony, de azért, hogy én jobban érezzem magam, sőt, ha kontaktban vagyok azok az emberek, akkor én hatalmat gyakorolhassak fölött. Ilyen közösségről álmodunk? Egy gyülekezetben? Egy ilyen közösség tud hatással lenni a falakon túl? Egy városban, egy nemzetben, az egész világon? Nem. Tehát nem véletlen, hogy ezt címzi meg. Nagyon érdekes. Oké, tehát ezek a megkülönböztetések, amit emberek azért tesznek, hogy irányítsák és lenézzék egymást, ezek egyszerűen csak eltűnhetnek az életünkből. Erről beszél itt. Hogy ezek eltűnhetnek. És mindezek után használja, ugye, azt a sokat idézett mondatot, hogy csak maga Krisztus a lényeg. Csak ő a fontos. Csak ő, csak Krisztus a lényeges a hívőben. Bárhonnan is származik. És akkor 12. vers azt mondja, ezért legyetek mindenki iránt együttérzők, kedvesek, alázatosak, türelmesek. És milyen érdekes, hogy ezek nem valami külső csoda dolgok. Amikor itt az új életről beszél, és egy ilyen kulcs igerész ez. És Pál hangsúlyozza. Hanem ezek mind belső dolgok. Újra rendezi a beleinket. A belsőket. Egyébként az ókori világban az, hogy fájjanak a veseim, vagy sírnak a veseim, vagy, tehát a belső részeket, a különböző szerveket a lélekkel, tehát a szív, ugye, ez az elme, gondolkodás, az élet, kiindulás, a szív. A vese sokszor az a lélek. Ahol az akaratod van, az érzéseid vannak. Ja. Tehát újra rendezi a bensőnket. Ez az új életben lévő lét, ott újra rendeződik a bensőnk. És akkor így folytatja, hiszen Isten szeret titeket. És kiválasztott benneteket a maga számára, hogy szent népévé tegyen. Oké, tehát ez a tehát közösségé. Olyan közösségé, ahol nincs megosztás. Úgyhogy viseljétek át el egymást. És bocsássatok meg egymásnak. ha valami panaszotok lenne a másikra. Ahogyan az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy bocsássatok meg egymásnak. Tehát megint csak olyasmiről beszélünk, ami valós. Ugyanúgy meg tudunk bocsátani, ahogy Krisztus megbocsátott. Ezt mondja. Mi meg hányszor mondtuk az elmúlt 20 évben, hogy ó, hát Jézusnak könnyű volt, mert ő Isten, és meg így, neki könnyű. De Pál arról beszél, hogy mi képesek vagyunk erre. Hát hogy? Hát ezen a szinten nem. Ezért fontos, hogy megértsük az Isten királyságát, ezért beszélünk róla. Mert így fogod megtapasztalni Isten erejét. Látjátok? Tehát ebből a részből egyszerűen csöpög a megbocsátás. Csöpög az, hogy elhordozzuk egymást. Csöpög az, hogy elviseljük egymást. Az új embernek ez egy természetes velejárója. Ahogy Krisztusnak is. Tehát egyre inkább láthatjuk, ahogy haladunk ennek a felismerésében, hogy nekünk, keresztényeknek megadatott az a kegyelem és erő, hogy úgy éljük az életet, ahogy Krisztus tudta élni az életet. Sőt, rátromfolok még a halálában is. Tehát azért mondom, hogy amikor válaszolsz Istennek, egy rizikós területre érsz. Erről már fogunk többet beszélni később üzenetekben. Mert ezért van, hogy Jézus figyelmeztet őket, hogy gyűlölni fog titeket a világ. Mert a kettő találkozik egymással. Oké? És szerintem az egyik legmegérintőbb mondat a keresztrefeszítés jelenetében az, amikor arról beszél, hogy jöttek a szolgák, ez Máté 26-ban olvashatod, a 67. vers, meg a János 18-22-ben, amikor megfeszítették, jöttek a szolgák, és megpofozták Jézust. Figyelj, ők voltak azok, tehát szolgák, rabszolgák. Ők azok, akiket mindenki pofán vág. Beléjük, mindenki beléjük rúg. És most, hogy Jézus ott volt a kereszten, lehetőség volt, hogy hát visszaadni nem adják, mert akkor végük van. Tehát ha azokat pofozzák vissza, akik őt megpofozták, azt nem lehet. De itt van ez az ember a kereszten. Őt lehet. Nagyon durva. És ők jöttek, és megpofozták Jézus, mert számukra ez volt a lehetőség, hogy végre valakit ők is felpofozzanak. És Jézus mit csinált? Elfogadta. Ugye nem fájt neki. Valószínűleg rosszul esett neki. Tehát nem örült, meg nem csiklandozást érzett, de elfogadta. Na, látjátok, ez az a pillanat, amikor Jézus ezt elfogadta ilyen emberektől. Ez az a pillanat, amikor Jézus korábban a követőinek azt mondta, hogy a búzamagot el kell vetni a földbe, hogy meghaljon, és azután majd felnő, és gazdag termést hoz. Ha a búzamag nem hal meg, akkor egy maga marad. Mikor Jézus elfogadta azt a pofont a szolgáktól, ez egy ilyen pillanat volt például, hogy úgy döntött, hogy én most meghalok a földben. És tudom, hogy mindeközben belül üvölt bennem, és lehet, hogy benned is, hogy de hát ez nekem nem megy. Vagy ez nem fair. Vagy akkor most tényleg lábtörlőnek kéne legyek? Ha? Igen? Akkor legyek lábtörlő? És a válasz ezekre az, hogy nem. Nem. De a kérdés az, hogy hogyan kezeled azt, hogy ne legyél lábtörlő. Mert a kezelés volt az, hogy megosztottság lett ebben a világban. Tehát, hogy ne tudjanak engem kihasználni, vagy ne, tehát amikor sértést kapok, akkor azért vághatok vissza, vagy azért vágok vissza. Tehát megmagyarázom magamnak, és hozom a megosztottság különböző dolgait, kategóriáit, amiket felsoroltunk. Hogy elkerüljem, hogy megelőzzem, hogy még egyszer eszébe ne jusson idejönni fölpofozni. És itt meg Jézus az új élettel felszabadít arra, hogy nem kell belemenj ebbe a földi kapcsolat megoldó rendszerbe, megoldó kulcsokba, hogy megfélemlíted a másikat, visszaadod, megfenyegeted akármi, hogy ezáltal ne kapjak pofont, hanem azt mondja, én elfogadtam. És nem vagyok a lábtörlője. Te is elfogadhatod, és ezzel nem leszel a lábtörlője. Oké? Okay? Úgyhogy egy jó kérdés. Egy jó kérdés, hogy hogyan fogod ezt elérni, hogy ne legyél lábtörlő. Mert egyébként senkinek sem jár az, hogy lábtörlője legyen bárkinek is. Senkinek nem jár. Nem jó nekik, és azoknak sem egyébként, akik belétörlik a lábukat. Tehát se annak nem jó, aki kapja, és annak sem jó, aki adja. És itt ez a tanítás. Jézus azt mondja, vagy a Szent Szellem Pálon keresztül azt mondja, viseljétek el egymást. Bocsássatok meg egymásnak. És itt jön be az, ami nagyon fontos, hogy megragadjon bennetek, és ezt ne felejtsétek el, jó figyelj, a megbocsátás az az emberek menedzselésének első számú eszköze. Tehát, hogy hogyan kezeled a kapcsolataidat, az embereket az életedben. Az első számú eszköz, amit használnod kell. És ott van a legtetején a szerszámos lányok, mert azt mindig használod. Tehát ezt nem kell kotorászni, keresgélni. Ez ott, kell, ott van mindig, mert sokat elő kell majd venni. Ez a megbocsátás. Tudtad ezt? Ha nem, akkor most csak szóltam. Ezért van az, hogy sokan nem szeretik feladni, mert, feladni a dolgokat, mert akkor így kimenedzselnénk így az embereket így a kezeikből, és ilyeneket mondanánk, hogy megbocsátok, de nem felejtek. És igazából rengeteg félreértés van ezen e kapcsán. Okay? A megbocsátás tényleg nem azt jelenti, hogy elfelejted. Mert nem tud elfelejteni. Jó? De tudod, mit jelent a megbocsátás? Tehát nem azt, hogy elfelejted, hanem azt, hogy nem használod többé azt a sértést és bántást. Tehát holnap már nem használod a másik ellen, vagy hozod fel. Hogy valamire rábírd őt, vagy valamit kihoz belőle, vagy valamire... Tehát valahogy manipuláld a régi sérelemmel, bántással. Hát de ha nem használom többé, akkor nem az lesz, hogy újra megcsinálja? Hát ez egy valós kérdés, igaz. Igen. És gyúr, megint kapsz egyet a képedbe. De a kérdés az ez. Megint csak a kérdés, hogy tehát amikor kapod a válaszút, itt próbálod meg, és akkor ott van a lista, amit Pál, ott az a sok negatív dolog, azokat mind felhasználtad. De az itteni, mindenki csinálja ebben a világban, Krisztus nélkül, még a sok keresztény is, akik nem a királyság erejével élnek. Vagy itt van a másik, hogy meghalok, elhal a búzamag, tehát meghalok, és a valós kérdés itt ezen a ponton, hogy mi az az erő, ami segíthet abban, hogy képes legyek megtenni azt, hogy meg tudjak bocsátani. Tehát mi ez az erő, ami segít abban, hogy ezt képesek legyünk megtenni, hogy megbocsátok. És van. És előre ugrok, csak 2 percet. Lesz erőd, hogy megcsináld. Oké, mert erről beszélek nektek, hogy ez valóságos. Hogy van erőd, hogy ezt megcsináld. És ez a trükk. Ha megteszed. És már is mondtam a trükköt. A trükk az, ha megteszed. Ha nem teszed, nem lesz erőd. Oké? Ha nem teszed, az erő nem lesz meg. És akkor mi fog történni? Hát minden, amitől félsz, megerősítést fog találni. Ha igen, igazam volt, hogy töttörő. Mert arra vártam, hogy legyen erőm, hogy meg tudjam tenni. Nem, azt mondja, tedd meg, lépj, hitben lépj, engedelmességben lépj, és jönni fog az erő. Gondolkozz ezen egy kicsit. Adok 15 másodpercet. De tényleg egy kicsit gondolkozz el ezen. Üljön most egy kicsit. Oké, a nagy kérdésünk az tulajdonképpen az, ezekben a helyzetekben, most konkrétan a megbocsátás, mert ez a legnagyobb dolog, de hasonló helyzetekben tulajdonképpen a nagy kérdés az igazából mindig az, hogy merészkedjek ki valahová úgy, hogy nem tudom, hogy mi fog történni. Ennyi. Ez a belső félelme mindannyiunk. Hogy lépjek oda? Hogy lépjek arra, amire hív Isten? Hogy szeressek? Hogy bocsássak meg? Ha nem tudom, hogyha oda kilépek, és igen, sebezhetőbbé válok, mint a többiek, és nem tudom, hogy mi fog történni, amikor ilyen helyzetbe hozom magam. Úgyhogy ez egy nagyon gyakorlati kérdés. Hogy megtanuljuk cselekedni ezt. Mert beszéltünk már erről, hogy amikor Jézus gyógyított, mindig kért valamit, mielőtt gyógyított volna. És mindig olyasmit kért, amit az ipse se nem tudott megtenni. Kelj föl, és vidd az ágyadat. Mert nem érted, hogy 38 éve itt fekszem, és nem tudok fölkelni, és semmit. Vagy mit tudom én, vagy gyere hozzám, vagy a vaknak, vagy ilyesmi. Tehát mindig olyat kért, amit nem tudott megtenni. Ez fantasztikus, nem? János 14-ben is beszél róla. Engedelmeskedj a parancsaimnak, és én elküldöm a szellemet, a Szent Szellemet, vagy egy másik segítőt küldök neked, aki veled lesz, aki erőt fog adni. Nem azt mondja, hogy elküldöm a szellemem, hogy megerősítsen, és akkor majd tudtok engedelmeskedni. És tényleg ez a valós döntés. Na ez az. Amit meg kell hoznunk, mikor arról beszélünk, hogy meghalni önmagamnak. Hogy igen, én arra képtelen vagyok. Meghalni önmagamnak azt jelenti, hogy hajlandó vagyok nem magamban bízni, hanem Isten királyságában bízni, pozitívan. Abban a helyzetben, ahol vagyok. Azzal a körülménnyel, amin van. Azzal, amit teszek, és olyan módon, ahogy teszem a dolgokat. Oké? Tehát engedem belépni Isten királyságát az életembe. És figyelj, Isten nem fog keresztül hajtani rajtunk ezzel kapcsolatban. Tehát nem végig tarol minket, csak hogy úgy legyen, ahogy ő akarja. És másokon sem fog végig tarolni. Nekünk el kell állnunk az útjából, mielőtt ő színre lépne. És te arra vágy, belássuk végre, hogy nem tudjuk ezt az életet a magunk erejéből élni. Képtelenek vagyunk magunk megcsinálni. És az, aki megbocsát és elhordoz, az a személy, aki eldöntötte, hogy nem fogja többet ezeket az emberi eszközöket, megosztottságokat használni. Fel akarja cserélni ezeket a közkedvelten használt dolgokat, melyekkel próbálják mások manipulálni, meg irányítani az embereket maguk körül, hogy megtarthassák a maguk életét. És magukat a saját kis medencéjükben, amit megszoktak már, vagy szobájukban, életterükben, biztonságukban tudjanak lenni. Ez egy óriási lépés, tudom. És elkezded majd látni az élet erejét, ami nem ennek a világnak az ereje lesz. De mégis jelen van ebben a világ. Úgyhogy egy igevers, és aztán imádkozunk, jó? 2 Korintus 10, 3-5-ig. Emlékszel erre az igére? Már olvastuk együtt. Mert igaz, hogy ebben a testben élünk, de nem közösséges fegyverekkel harcolunk, ahogyan az emberek szoktak. A mi fegyvereink nem emberre alkotta eszközök, hanem szellemi fegyverek, amelyek Isten ereje által hatásosak. Erről beszéltünk ma. Úgyhogy kezdjük el megtapasztalni az erő oldalát, mert Luke az erő veled van. De csak akkor, amikor félretesszük a testi oldalt. Mennyi Atyán, köszönjük neked azt, hogy ilyen gazdagok a gondolataid, és tényleg segítesz megértenünk azt az életet, amit adta nekünk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, Urunk, hogy a Te áldozatod által, a kereszted által milyenek az életnek részesei lehetünk, hogy a gyermekekké váltunk, Isten gyermekévé, szeretett, tökéletes gyermekeivé, és hogy nem kell többé kárhoztatástban élnünk, nem kell többé, hogy bűntudatunk legyen, nem kell többé felelnünk ezért. Hálásak vagyunk, Urunk. Köszönjük, hogy a Te királyságod itt van közöttünk, itt van ebben a világban. Szeretnénk ebben előrébb menni, szeretnénk ebben előre lépni, szeretnénk ezt a királyságot építeni, és részese lenni annak, ahogy egyre jobban betör ide Hattyasra, betör Szegedre, Móravárosra, a belvárosba, és sok-sok helyre, Gyáralétre, Felsővárosra, Tarjánba, és sok-sok helyre, még Dorozsmára is. Az iskolákba, a munkahelyekre, a KHT-ba, a MOL-hoz, az óvodákba, a családjainkba, Uram. A családjainkba. Ott, ahol most éppen teljes érdektelenség van, hogy mi ez a kereszténység, és sőt, lehet, hogy negatívan gondolkodnak róla. Urunk, azért imádkozunk, hogy törj át. Rombold le ezeket a falakat, és És segíts minket abban, hogy ne emberi eszközökkel, ahogy itt olvastuk. Ne úgy csináljuk olyan fegyverekkel, ahogy emberek szoktak, hanem a te általad alkotott eszközökkel, szellemi fegyverekkel tudjuk ezt. Mert ott fog megtörténni a te erőd által, Uram. Köszönjük. Szeretünk téged. És köszönjük azt, hogyha keresünk téged először, a te igazságodat, a te királyságodat, akkor minden más egyébre nem lesz gondunk.